Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az életünk tele van gonddal, tele fájdalommal, kétségek között vergődünk számtalanszor, szükségünk van arra, hogy megerősítsen bennünket a vigasztalónak, a Szentléleknek az eljövetele, mondta Ternyák Csaba a Hevesi Belvárosi Katolikus templomban pünkösthöz közeledve. Az egriesek beszélt arról, hogy egy olyan jövőt kell építeni, egy olyan társadalmat, ahol az emberek egymásnak kezet nyújtanak, ahol nem az ellenségeskedés, nem az elkülönülés, nem a vádaskodás, a másokra újja a mutogatása jellemző, hanem a tudatos segítség, a felzárkóztatás, a szeretet légköre. A főpásztor a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi nevelésének 10., valamint a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola művészeti nevelésének 20. évfordulója alkalmából mutatott be háladó szentmisét Heves városában. A háborúból való kimaradás fontos eszközének nevezte Orbán Viktor a Nemzeti Békepárti Egység felmutatását az európai parlamenti választásokon. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, szerinte nem indokolatlan összefüggésbe hozni a szlovák kormányfő elleni merényletet ezzel, erőteljes erőközpontok érdekeltek abban, hogy az orosz-ukrán háború folytatódjon. Nekünk alapvetően nem ideológiai, hanem gazdasági kapcsolatokra van szükségünk kelettel és nyugattal egyaránt a jövő csúcs technológiáiban, erről is beszélt a miniszterelnök. Az Európa Tanács kiváló terepe lehetett volna a béke megteremtésének, de olyan döntést hoztak, amivel kizárták Oroszországot, és ezzel a közvetlen szembesítés és párbeszéd lehetőségét is, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Strasbourgban az Európa Tanács külügyminiszteri értekezletén. Szijjártó Péter ismertetése szerint a magyar kormány megvétózta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök béketervét. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában népes magyar kisebbség lakik, többüket a frontvonalra küldtek, és sajnos sokuk életét veszítette, a tanácsnak pedig foglalkoznia kellene ezzel a kérdéssel is. A külgazdasági és külügyminiszter szerint felbecsülhetetlen értéket jelent Magyarországnak a szövetség Szerbiával. Szijjártó Péter kiemelte, a két ország közötti együttműködés mind gazdasági, mind politikai szempontból kulcsfontosságú. Hangsúlyozta, hogy a közös projektek és a határmenti infrastruktúra fejlesztése hozzájárul a régió stabilitásához és fejlődéséhez. A két ország közötti kapcsolatok erősítése továbbra is stratégiai célkitűzés Magyarország számára. A tárcavezető szerb kollégájával tárgyalt Budapesten. Újabb műtéten esett át a hét közepén lőfegyveres merényletben súlyosan megsebesült Robert Fico. A szlovák miniszterelnök állapota stabil, de továbbra is súlyos, jelentette be délután Robert Kalinák védelmi miniszter és miniszterelnök helyettes. Idén áprilisban is a magyar családok kapták Európában a legolcsóbban a háztartási villamos energiát és földgázt, tette közzé a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Németh Szilárd szerint csak a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői akarják és tudják megvédeni a rezsicsökkentést. Itthon 609, a szomszédos országokban 621 forint volt a benzin átlagára, a dízel esetében ugyanakkor fordított a helyzet, itt 607, a környező államokban 597 forint, közölte kísérleti statisztikai jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az üzemanyagkereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékait és céljait, így az elmúlt hetekben jelentős árcsökkentést hajtottak végre, reagált Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A Magyar Falu program keretében 2019 óta több mint 3200 utca újult meg, 1300 járdát újítottak fel és több mint 100 kerékpár útszakasz készült el, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpára Vasvár megyei magyar lakon beszélt, ahol átadta a felújított Boldog Brenner János utcát, valamint a hozzá csatlakozó, a Szőlőhegyre vezető több mint 1 kilométeres útszakaszt. A korábbi keretet csak nem a duplájára emelve, több mint 10 milliárd forintot biztosít a kormány a vidéki alsóbrendű utak javításaira, közölte a közlekedésért felelős államtitkár. Nagy Bálint ismertetése szerint a tavalyi 239 után ebben az évben 357 kilométernyi útfelület újulhat meg, amihez a Magyar Falu program 10 milliárd forintos támogatása is hozzájárul. Ismét lehet pályázni a Családbarát munkahely címre, amelynek célja a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése, jelentette be a családokért felelős államtitkár. Hornung Ágnes ismertetése szerint a pályázat összesen 100 millió forint keretösszeggel áll rendelkezésre, és a sikeres pályázók akár 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak. Az idei pályázatokra június 30-áig lehet jelentkezni, a kiírás részletei az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő honlapján érhetők el. Végül az időjárásról. Kezdetben majd felhősebb, aztán derült lesz az ég, kevés helyen kialakult zápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Új matricás rendszerét, és foglalkozunk még a közlekedési kultúra hetével is. Egyedi matricát kapnak a vegyes kommunális gyűjtőedények a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint, annak érdekében, hogy az azonosítás átláthatóbb legyen. A különböző matricafajták ezentúl megkönnyítik a szemétszállítás menetét azáltal, hogy átláthatóbbá válik az, hogy kik azok a lakosok, akik ténylegesen fizetnek a szolgáltatásért. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Most egy újabb és egy új elem jelenik meg a hulladékgazdálkodásban. Egy új matricás rendszert vezetünk be a MUHU-val közösen. Korábban évekkel ezelőtt volt már egy matricás rendszer, mint a korábbi közszolgáltató BMH működtetett, viszont az egy darab matrica volt, nem volt nyomon követése, viszont most ami az új, az új fajta matricában, ez évente fog kiadásra kerülni, tehát egy változás követést is lehetővé tesz. Ez nagyon fontos, hogy egyrészt a kollégáink leginkább lássák, hogy ki az, akinek van szerződése, ki az, aki nem, tehát hogy a rendszernek a legalizációját mindenféleképpen ezelő tudja segíteni, úgyhogy a mi munkánkat is segíti. Nagyon fontos, hogy a közszolgáltatást folyamatosan fejlesszük, és azt gondoljuk mi is, hogy mind a közszolgáltatás vonalon, tehát mind a tevékenység ellátásban, mind a lakosoknak az egy előremutató irány, hogy látják, hogy ott az edényük azonosítva van, tehát egy címre szóló matrica, ez is nagy mértékben eltér a korábbitól, ott nem volt rajta semmilyen azonosítás, itt a cím is, tehát mindenki tudja, ez a saját edénye, korábban voltak mindig problémák, hogyha kihelyeztek egy helyre több edényt, összekeveredtek az edények, ez a lakosnak is segítséget tud nyújtani, és azt gondoltuk, hogy ha tudjuk ezt a szolgáltatási színvonalat ezzel is akár növelni, akkor ezt meg kell tenni, és ebben a MOHU, mint koncesszori társaság pedig partner volt. A matricák különböző színnel vannak ellátva, annak függvényében ez egy lakossági, közületi, vagy akár időszakos matrica, mert vannak például üdülővezetekben, ahol csak mondjuk egy fél éves időszakban van gyűjtés, ez különböző színnel lesz jelölve, illetve éppen amiatt, hogyha valaki újonnan kerül be a rendszerbe, lesz egy negyedik matrica is, egy lila színű, ami pedig átrunk lesz kiállítva, tehát hogyha valaki mondjuk megvesz egy ingatlant, és nem volt ott mondjuk előtte szerződés, még egy új építés ingatlan esetében, akkor így évközben is, hogy az ő azonosítása meg tudjon történni, tehát alapvetően négyféle színnel fogunk dolgozni, és alapvetően a szolgáltási cím, ami megjelenik majd még a matricán, egy QR kód, amiben végig is be van kódolva maga az edénynek az azonosítója. Tehát nagyon egyszerű információk, de az pont elég, hogy az azonosítást mindenki el tudja végezni. A gyűjtőedény oldalára praktikus felhelyezni. A matricák most nagy tömegben az első negyedéves számlákkal mennek ki, és ott van egy útmutató is. Tehát a matricához kötődően azon a lapon, amin a matrica is rajta van, van egy útmutató a felhelyezésről, ami mindenkinek segítséget tud nyújtani, de az edény oldalára, bármelyik oldalra a lényeg, hogy előtte tisztítsuk meg, hogy ez a felragasztás tartós is legyen. Ez nagyon fontos, hogy ne egy koszos edényre kerüljön fel a matrica. A legfontosabb maga az azonosítás, mert innentől kezdve láthatóvá válik, hogy az edény az a közszolgáltási rendszeren belül van-e, arra az űrmértékre van-e, mert rajta lesz az űrmérték is természetesen, hogy hány literes edényre vonatkozik a matrica. Tehát a rendszer szabályosságának az ellenőrzésére ez egy kiváló eszköz lesz. Elkezdtük már a kommunikációt, és látjuk egyébként, hogy nagyon záporoznak a kérdések is itt a social media felületeken, hogy korábban volt chipes rendszer is, és hogy akkor ez most miért kell. De hát arról is nagyon sok információt elmondtunk már korábban is, hogy az edények egy része van csak chippel ellátva. Ez egy nagyon régebbi történet, amikor volt egy olyan elképzelés, hogy az egész országban egy egységes rendszer lesz, de ez később megváltozott, így felemás helyzet van nálunk is, hogy az edények egy részén van, chip a másikon nincsen, és ezért egy egységes rendszer, és ezért van ez a matrica, tehát a chipek azok nincsenek működésben. Tehát felkerültek annak idején egy koncepció részeként, de végül is nem jutott el oda az a folyamat, ahová ezt tervezték, viszont ezzel a matricával ez az azonosítás megtörténik. Volt olyan felvetés is, hogy van rajta QR kód, hogy fogjuk beolvasni. Nem fogjuk beolvasni a QR kódot az üdítésre, ez is nagyon fontos információ. Nem azért van, hogy azt mi beolvassuk, hanem az edényazonosítás miatt. Most éppen a szemléletformálási maratonban vagyunk. A földnapjával indult a hetünk, és az éven ez a hét a fenntartatósági témahét. És hát nagyjából reggeltől estig a kollégák most szemléletformálásban vesznek részt, akár kitelepülve, a jelenleg iskolákban megyünk ki, ahol nagy létszámot el tudunk kérni, de folyamatosan fogadjuk a csoportokat a telephelyünkön is, tehát ilyen párhuzamos mozgásban végezzük. Ez tényleg egy kiemelt időszak, ilyenkor az iskolák is megmozdulnak, ők is kapnak felhívást ehhez, és hát próbáljuk ezeket a lehető legnagyobb számban összehozni és támogatni ebben a fiatalokat. Kész anyagokkal megyünk, mindig kollégánk volt kint, aki kint elég nagy tömegnek tudott előadást tartani, tehát nagyon fontos, hogy a csomagolási hulladékok vannak mindig a fókuszban. Volt kint kukásautónk, amit ki lehetett próbálni, de hát az igazsághoz hozzátartozik, hogy a földnapja nekünk elindult már a múlt hétvégén. Tehát volt egy előkészítő napunk is, szombaton a Szelta Parkban voltunk kint már, ahol itt a földnapjához kötődően ott is egy kis csapatunk vett részt, és ott is kitelepültünk a különböző szemléletformáló eszközeinkkel. A legfontosabb mindig a megújulás, hogy új eszközöket tudjunk, vagy új módszereket bevinni a szemléletformálásba, ezért folyamatosan fejlesztjük a játékainkat is. Most a legnagyobb sikerünk, ami volt a legutolsó, ez a tavalyi év végi, ez a Air Parkunk, amit létrehoztunk, most az bekerült Európa 3 legjobb akciója közé, és júniusban lesz a döntő, ahol megtudjuk, hogy az első háromból hanyadik helyen végeztünk, de fejlesztés alatt van játékunk, ami ugyancsak gyerekeknek szól, ami egy ilyen AI alapú mozgást követő, hasonlóan, mint az Xbox hulladékokat kell válogatni, tehát próbálunk mindig valami újat kitalálni, hogy azt az élményt meg tudjuk adni, ami segít ahhoz, hogy az a tudás, amit át akarunk adni, az a lehető legnagyobb mértékben és a legegyszerűbb módon átadásra tudjon kerülni. Hát én azt gondolom, hogy a jövő szempontjából talán mindennek ez az alapja, és azért is tesszük ezt, mert ebben hiszünk, hogy amit ma tanításnak tekintünk, hogy a szokás legyen, és rutin legyen, és alapvetően azon dolgozunk, hogy kialakítsuk azt, hogy ezek ne kérdések legyenek, hanem tényleg rutinok, amit mindenki tud és alapból el tud látni. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát ez nem úgy van, most akkor egyszer mondok valamit, és akkor az átmegy, látjuk azt, hogy vissza kell térni, vissza kell jönni a gyerekeknek, ismételni kell, tehát fel kell ütni a figyelmet, ezt kellnek az új elemek is, hogy legyen valami új is, ami meg tudja őket fogni. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ebben rengeteg energiát bele kell tenni, ha egy kicsikét előrébb nézünk a jövőbe. Az Európai Hulladék Csökkentési Hétnek mi évek óta folyamatos résztvevői vagyunk. Az idén Európa szerte több mint 14.500 akció került megrendezésre, és hát ebből kerültünk mi be a topba. Itt úgy van, hogy az országok delegálnak, a legjobbakat delegálják az európai döntőbe. Minket itt Magyarországon kiválasztott, a külön díjat kaptunk, tehát ez a legmagasabb kitüntetés, lehet így mondani. Egyben azt is jelentette, hogy ezzel delegáltak minket az európai díjra, és most kaptuk az értesítést, hogy akkor a mi saját kategóriámban, tehát ez a gazdálkodó szervezet, mint cég, benne vagyunk a top 3-ba. hozzánk jön egy csoportok, akkor mindenki már az Airparkba is eljut. Hát próbáljuk ezt továbbfejleszteni. Idáig azért az időjárás nem annyira volt kegyes. Ez nagyon fontos, hogy nálunk ez egy kültéri park, és azért az időjárás az ott elég komolyan tudja befolyásolni, de most már bízunk benne, hogy egy kicsikét melegebbre fordul az idő. Épp a héten fogjuk kitelepíteni az ottani lelátunkat, amit kialakítottunk, tehát hogy ami még plusz eszköz tér, amit ott létrehoztunk, az is élni tudjon. És hát jönnek folyamatosan a csoportok, tehát most ott járunk, hogy május végéig be vagyunk táblázva. Tehát folyamatosan érkeznek hozzánk, és talán ez a legfontosabb, hogy minél többen jöjjenek, lássák és tanuljanak. A csomagolási hulladékok vannak a fókuszban, a csomagolási hulladékoknak a keletkezését, a megelőzését, ha már megkeletkezett, akkor az összegyűjtését, és végül pedig a hasznosítását, újrahasznosítását mutatja be egy tabló rendszeren keresztül, úgyhogy egy audio guide rendszer van ráépítve, mint a múzeumban lennénk, pontokkal, ahol többletinformációkat kaphatunk a fülesünkre. Tehát egy ilyen audio-vizuális élmény az, amiben ott mindenki részesülni tud. Azt gondolom, hogy ez egyedülálló így hulladékgazdálkodási tekintetben, mint park, és hát próbáljuk ezt mondjuk vicces formában átadni ezeket az információkat, és a partnak alapvetően ez a szerepe. Ez egy közösségi tér is, ez a telepeünk mellett van egy tó, ott van egy víztározó partján, tehát egy nagyon szép környezetben, tehát tényleg jó lehetőség arra, hogy akárki tudjon bárki is kapcsolódni, és hát próbáljuk ezt most promotálni és létrehozni, mint önálló helyszínt, hogy bárki, ha valaki látja akár a Google térképen, akkor meg tudjon majd jelenni, mint egy látványosság, hogy hát a betér más is, aki mondjuk itt Miskolcon jár. Mi azt látjuk, hogy a saját oktatásainkat mindig mérjük vissza. Tehát az oktatásra a végén nekünk is fontos visszajelzés, hogy mi az, ami át, mert nagyon nagy hatásfokkal, tehát hogy tényleg nagyon rengeteg minden megragad a gyerekekbe, de nagyon fontos azért azt is elmondani, hogy nem csak tőlünk kapnak impulzusokat, tehát akár óvodai szinten vannak itt a ökóvodák, tehát hogy nagyon sok ökoiskolák, tehát hogy azért több helyről éri őket impulzus. Mi abban tudunk többet adni, hogy kézzelfoghatóvá tudjuk tenni azt a tananyagot, amit ők valahol kapnak. Mert itt láthatják, megfoghatják, láthatják a technológiákat, hogyan dolgozzuk fel a hulladékot. Tehát mi azt a többletet tudjuk adni, amit egyébként más pedig nem, vagy mondjuk egy tananyag nem tud. Tehát így tudjuk mi kiegészíteni azt a mondjuk alapképzést, amit ők egyébként elérnek, és talán így akkor egy olyan kép tud bennük kialakulni, ami a jövő tekintve szokássá tud válni.
A Kerékpáros Miskolc Egyesület idén is csatlakozott a 10 éve indult közlekedési kultúra hetéhez, ahol a szakemberek felhívják a figyelmet a biztonságos, környezettudatos közlekedési formák, illetve az egymásra való odafigyelés fontosságára. Ezekhez viszont szemléletformálásra, a szabályok betartására, valamint az utak és a járművek biztonságosabbá tételére és egymás kölcsönös segítségére van szükség, függetlenül attól, hogy éppen milyen közlekedési módot használunk. A részletekről Kunhalmi Zoltán, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnöke adott tájékoztatást.
A közlekedési kultúra napja Magyarországon most már a 10. alkalommal fog megvalósulni, és talán egy picit pontatlan is már az elnevezés, mert már inkább a közlekedési kultúra hetéről beszélhetnénk, hiszen nagyon sok, tehát országosan százos nagyságrendben több száz rendezvényre kerül sor. Igazából a cél az, hogy egy kicsikét elgondolkodjunk azon, hogy az a valami, ami egyébként a mindennapi életünknek a része, tehát a közlekedés, hogy azt jól csináljuk-e, lehet-e jobban csinálni, lehet-e egymásra jobban odafigyelnünk, csinálhatjuk-e úgy, hogy kicsit kevésbé keserítsük meg a közlekedés közben egymás életét. Ugye a közlekedés az valahol, és egyébként a közlekedési kultúra napjának ez is a célja, valahol nagyon-nagyon tágan átfogja mindannyiunknak az életét. Ugye, ha kimondom ezt a szót, hogy közlekedés, akkor nyilván mindenki gondol valamire. Legelső sorban is talán itt a közvetlen környezetére, a városi közlekedésre, de hát a közlekedés ugye nem csak a helyi közlekedés, hanem a helyközi közlekedés is, akár olykor a kontinensek közötti közlekedés, ugye ez mind-mind közlekedés. Aztán, hogyha közlekedésre gondolunk, akkor nagyon sokszor ugye a járművekkel, sőt a gépjárművekkel történő közlekedésre gondolunk, pedig a közlekedés az nem itt kezdődik, a közlekedés legalapabb módja az ugye a gyaloglás. Teljesen átszövi az életünket, nagyon sok időt töltünk minden nap közlekedéssel, és hát igazából ez az, ami miatt nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük. A másik nagyon fontos dolog, hogy bizony a közlekedés az nagyon sokszor az áldozatait is szedi. A fiatal korcsoportokban, tehát az egészen idős emberek kivételével, föld szinte minden olyan országában, ahol éppen nincs háború, a leggyakoribb halálok az valamilyen közlekedés során elszenvedett sérülés. Tehát nagyon nem mindegy, ezért sem, hogy hogyan közlekedünk. Mi harmadik alkalommal veszünk részt már a közlekedési kultúra napja rendezvénysorozatban. Első alkalommal egy forgalomtechnikai beavatkozást javasoltunk, kezdeményeztünk, ami néhány helyszínen meg is valósult. Ez pedig a gyalogos átkelő helyek előtt a biztonságot növelő megállás helyét jelző vonal felfestése volt. A tavalyi évben a közlekedési kultúra napjának a főszervezőjével, a Közlekedéstudományi Egyesülettel együttműködve szerveztünk közösen egy szakmai konferenciát Miskolcon, a legvédtelenebb úthasználók közlekedésbiztonságával foglalkozott ez a konferencia. Ugye a legvédtelenebb úthasználók, ugye a Bécsi Egyezmény fogalmai szerint a gyaloglók, a kerékpározók és azok, akik valamilyen okból különösen kitettek a közlekedés veszélyeinek, tehát gyerekek, idősek, fogyatékkal élők, úgyhogy ez volt tavaly. Most az idei esztendőben a Megyei Balesetmegelőzési Bizottsággal együttműködve egy iskolába fogunk elmenni, az Éder György utcai iskolába, ahol tulajdonképpen a iskolának a teljes tanuló ifjúságát átfogó program lesz. Mi visszük a tampályánkat, szabályossági tampályánkat, és igazából hát a kerékpározás szabályaival szeretnénk majd ott a gyerekeket megismertetni. Azért is fontos, egyrészt azért, mert már ők maguk is közlekednek, tehát a saját, hogy mondjam, aktuális közlekedésük szempontjából is. Másrészt nyilván azért is fontos, mert ugye amit fiatal korunkban megszokunk, azt bizony visszük magunkkal tovább felnőtt korunkban is. Hozzáteszem, hogy itt a közlekedési kultúra napja alá nagyon sok minden tartozik. Egyebek között például akár a módválasztás is, tehát hogy milyen módon közlekedünk, és az is, hogy mennyire tudnak a gyerekek önállóan közlekedni. Ha én visszagondolok a saját gyerekkoromra, akkor teljesen természetes volt, hogy mi önállóan mentünk általános iskolába, felső tagozatban már mindenképpen, és nem kellett, hogy a szüleink vigyenek bennünket. Mára a világ nagyon megváltozott, ma azt látjuk, hogy a legtöbb gyereket a szülő viszi az iskolába, autóval természetesen, ugye, hiszen ez vált a természetessé, és ez önmagában is elég sok probléma forrása. Többek között ugye azok a gyerekek, akik nem tanulnak meg fiatalon önállóan közlekedni, hanem mindig csak a dobozból, a fémdoboz belsejéből látják a világot, és kiteszik őket az iskola előtt. Ezt nagyon sok vizsgálat igazolta már, hogy ők aztán a későbbiekben sokkal hamarabb válnak közlekedési balesetek áldozataivá, mint azok a gyerekek, akik szépen folyamatosan megtanultak közlekedni, megismerték először a gyaloglást, megismerték a kerékpározást, és majd aztán kezdtek el nyilván már felnőtt korukban mondjuk gépjárművet vezetni. Hát ugye az iskolákban talán könnyebbé válik ez a dolog, mert folyamatban van országosan egy olyan programnak az előkészítése, amely, hogy mondjam, szélesebb körben oktatná ismét a közlekedést. Nyilván itt részben a szabályok oktatásáról is szó van, hiszen a szabályismeret is nagyon fontos, de például a kerékpározásnál bizonyos ilyen nagyon alapvető technikai kérdésekről is, hogy tényleg biztos legyen a gyerekeknek a kerékpár kezelése. Emellett ma már egyébként nagyon sok olyan mozgalom van, Miskolcon és sajnos nem tudunk róla, de már Magyarországon is, amelyek azt célozzák, hogy valamilyen módon segítsék a gyerekeknek akár a gyalogosan, akár a kerékpárral vagy rollerrel történő iskolába járását, tehát meglegyen ez az első kezdő időszak, ez a kezdő löket. Ezek a különféle ilyen pedibusz, bicibusz programok, amikor összeállnak szülők vagy más önkéntesek, és akkor egy-egy ilyen útvonalon, ahol ugye el lehet jutni az iskolába, fölszedik, összeszedik tulajdonképpen a gyerekeket, és együtt mennek be az iskolába, mert nyilván tanítás után együtt is viszik őket vissza. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és egyre több van belőle már tényleg Magyarországon is. Kire figyeljünk oda egymásra. Tehát még a szabályok betartásánál is fontosabb az, hogy egymásra odafigyeljünk, és ha egymásra odafigyelünk, akkor biztos, hogy kevesebb baj lesz a közlekedésben. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy szabálykövetés. Sajnos azt világosan látni kell, hogy egyszerűen az ember az úgy van berendezve, hogy időközönként hibázik, időközönként téved. És ebből a szempontból tulajdonképpen ez ugyanúgy előfordulhat, ha ő éppen gyalog van, ha ő éppen kerékpárral van, rollerrel van, ha ő éppen autóval van, vagy egy motorral van, bárkivel előfordulhat. Na most minél jobban figyelünk egymásra, annál inkább tudunk egymásnak segíteni, és annál inkább elérhető az, hogyha hibázik is adott esetben esetleg a másik, de én nekem mondjuk megvan az a lehetőségem, hogy tudok korrigálni, akkor inkább korrigáljak. Ugyanúgy hibázhatok egy másik alkalommal én, és akkor lehet, hogy nekem is jól fog esni, hogyha a másik közlekedő társam szintén odafigyel rám, és korrigál. Én azt mondanám, hogy elég változatos a kép, és nyilván mindenki másképpen. Azért azt kell mondani, hogy egyfajta frusztráltság azért nagyon sokszor érzékelhető. Benne van ebben persze az, hogy a közlekedés sem függetleníthető ugye a világ összes többi, vagy akár Miskolc összes többi dolgától, hogyha eleve stresszesek vagyunk, ha eleve problémák vannak, akkor az értelemszerűen átsugárzik a közlekedési viselkedésünkre is. Hát most ugye, anélkül, hogy belemennénk a részletekbe, a mai világunk az eléggé puskaporos mindenféle szinten, és hát úgy tűnik, hogy ez azért a közlekedésben is látszik. Végül is ezt magunknak kell tulajdonképpen végig gondolni. Ez egy picikét azért értékrend kérdése is. Tehát, hogyha fontos az, hogy tulajdonképpen milyen világot hagyunk a következő generációra, akkor azért azt végig kell gondolni, hogy egy város az ugye egy korlátozott területen létesült. Ha az egész várost leaszfaltozzuk, akár az áramló forgalom részére, tehát a többletforgalmi sávokat építünk azért, mert azt reméljük tőle, hogy úgy könnyebb lesz a forgalom lebonyolódása, akár ugye a parkolóhelyeknek az építése árán az utolsó zöld területet is feláldozzuk, akkor igazából a jövő generációk életét nyomorítjuk meg tulajdonképpen már előre. És igazából a csodavárással ellentétben, mert ugye ezt az elektromos autózást kíséri egyfajta csodavárás, azért azt látni kell, hogy az elektromos autó lehet, hogy biztos, hogy a közvetlen levegőszennyezésnek nagy részét, egyébként nem az egészet, de nagy részét, az kiviszi a városból és átteszi oda, ahonnan szedi tulajdonképpen az elektromos autó a, az energiáját, tehát tulajdonképpen ez mindig az adott energiamixtől függ, de például a kerekekről a lesúrlódó mikroműanyag szennyeződés az ugye ugyanúgy megvan, viszont az igazi nagy probléma az az, hogy ezek ugyanúgy elfoglalják a felületet, tehát ugyanúgy felületpazarló módon közlekedünk tulajdonképpen. Ez a nagy felületfoglalásra lettek volna ezek a klasszikus megoldások, hogy akkor építsünk még forgalmi sávokat. Ez sajnos világszerte bebizonyosodott, hogy nem tudja megoldani a problémát. Igazából már látszik az is, hogy ugye elkészült, hogy egy miskolci példát mondjak, elkészült ugye ez a bizonyos Y-híd, ami két városrésznek a belvárosba történő közlekedését hivatott megkönnyíteni, és ugye amikor elindult a közlekedés az új létesítményen, akkor látszott az, hogy hopp, tényleg érdemes volt megcsinálni, mert hogy sokat könnyített a közlekedésen. Mostanára már megint azt látjuk, hogy kezdenek ugyanúgy beállni tulajdonképpen a dugók, például ott a vízügyi igazgatóság előtt, mint ahogyan voltak ezek a korábbi években. Tehát az a fajta dolog, amit gerjesztett kereslet néven tart számon a szakma, az kezdi már magát igazolni megint. Tehát a módváltás az tulajdonképpen ezért nagyon-nagyon fontos.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben bemutattuk a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Új matricás rendszerét, és foglalkoztunk még a közlekedési kultúra hetével is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal arról hallanak, hogy vajon éle vipera a Mátrában. Szakértőnk a témában dr. Babocsai Gergely, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnöke. Nemrégiben a Mátra Múzeum egy Facebook posztban nagybetűkkel tette közé, mondhatjuk úgy, hogy kiáltotta világgá, hogy a Mátrában nem él vipera. Miért kell ezt így hangsúlyozni?
Ez azért volt muszáj ebben a formában, hogy rögtön az ember kommunikációs szempontból jelezze, hogy bármit fogok ezután írni, először is szögezzük le, hogy valóban a Mátrában nincsenek viperák. És aztán utána tettem oda a magyarázatot és az ismereteket, ami alapján ezt pontosan tudjuk, hogy így van.
Én nem tudom, hol jelent meg, vagy honnan röppent fel az a hír, hogy kutyák haltak bele viperamarásba itt a Mátrában?
A poszt, az eredeti posztot én magam sem láttam, mert azt állítólag nagyon gyorsan leszette a közétevője. Igazából itt arról volt szó, hogy valami történt kutyákkal, állítólag egy állatorvos arra a konklúzióra jutott, hogy viperák ölték meg a kutyákat. Nem egészen értem, hogy honnan jutott erre a konklúzióra, ezt egyébként nagyon nehéz megmondani. Pláne egy kutyánál, hogyha valami baja történik, hogy valójában mi az, ami őt megmarta vagy megcsípte, és hogy valóban ebben halt-e bele, vagy pusztult bele. Ráadásul egymás után 3 kutyáról is szó volt, és hát ebből a hírből egy pánikszerű továbbosztás, vagy tovább eszkalálódott ez a hír, és szinte mindenütt pánikszerűen megjelent, hogy viperák vannak a Mátrában. Ami időről időre egyébként előszokott jönni más tájakról is, sajnos ez egy ilyen dolog. Az emberek többsége nyilván nem tudja, hogy hol vannak Magyarországon viperák, és hogyha valaki valamilyen módon előáll egy ilyen ötlettel, és nem cáfolják meg időben, akkor ezek az álhírek nagyon gyorsan tudnak terjedni, akkor már elég nehéz megállítani, főleg, hogyha olyan emberek is tovább terjesztik, akik saját maguk belelovalják magukat abba, hogy de ők maguk is látták, és akkor őket már nagyon nehéz meggyőzni arról, de hát nem láthattak viperát, mert hogy nincsen ezeken a helyeken.
Elolvastam a kommentum, ami követte a posztodat, és hát ott megmondták, hogy nem látod az elektromosságot sem, meg még olyan sok mindent mégis létezik.
Ennek az érvelésnek volt egy hibája. Egyrészt az elektromosságot nem látjuk, másrészt a levegőt sem látjuk, de tudományos bizonyítékok vannak a létére. Tehát ezt tudományosan igazolták, hogy ezek a dolgok, ezek a jelenségek léteznek, és használjuk is őket, tehát mondhatjuk, hogy nincsen, de hát valahogy mégiscsak világít a lámpánk, és mégiscsak életben maradunk a lélegzés által. De a vipera esetén mondhatnánk azt is, hogy valóban nem tudjuk, hogy a Mátrában van-e vipera, mert még senki nem bizonyította be, hogy nincsen, ez is igaz, de még senki nem bizonyította be, hogy van. És a jelen pillanatban, miután azokon a tájakon, ahol van vipera, ott rengeteg észlelés van, oda mennek a szakemberek, megtalálják őket, a közösségi oldalakon napi szinten jönnek föl, vagy hát nem is napi szinten, de elég nagy gyakorisággal jönnek föl vipera észlelések azokról a tájakról, ahol viperák előfordulnak. Nyilvánvalóan az ember logikus következtetése az, hogy ahonnan az elmúlt 50 évben, vagy 100 évben, vagy akár 200 évben hitelt érdemlő vipera adat nem jött elő, csak valami anekdotikus, valaki látta, valakit megharapott, megmart, stb., de semmilyen bizonyíték nincs rá, nincs fénykép róla, nincsen meg az állat, szakember még, vagy igazán hozzáértő ember sosem látta ezeket, így azt lehet mondani, hogy minden valószínűség szerint a Mátrában nincsen. Tulajdonképpen ez olyan nagy mértékben valószínűsíthető, hogy nyugodtan kimondhatjuk, hogy nincs vipera a Mátrában.
Az északi középhegységben azonban van, itt az Emplén, mondhatjuk, hogy nem egy nagy távolság. 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt még nem láttak itt viperát, de azóta mondjuk errébb növekedett az állománya, hiszen a medve, a farkas, az sem volt 50 évvel ezelőtt Magyarországon.
Ez ugye megint nem összehasonlítható a medvével és a farkassal. Legutóbb láttuk azt, a történet az egész ország figyelte végig, hogy egy farkas Svájcból eljutott idáig, és gyakorlatilag néhány héten belül átszelte Európát, és Magyarországot is napokon belül keresztül kasul bejárta, ugyanez a medvék esetén is. Ezek nagy állatok, átmennek folyókon, átmennek autóutakon, átmennek mindenen, intelligens állatok képesek rá. Egy vipera nem nagyon hagyja el az élőhelyét, tehát hogyha valahova nem terjedt el, de nem nagyon fog átterjedni, és pont ma megjelent egy másik rémhír, hogy a klímaváltozás nyomán el fognak terjedni mérges kígyók mindenütt a világon, és el fogják lepni a világot a mérges kígyók. Az, hogy a klíma esetleg bizonyos mérges kígyó fajoknak megfelelővé válik, amelyek esetleg ott még nem voltak, ahol már a klíma most javult számukra, az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy ott meg fognak jelenni mérges kígyók, mert nem csak a klíma kell számukra, kell olyan környezet, amelyikben meg tudnak maradni, kell az, hogy legyenek táplálékállatai, kell az, hogy legyenek búvóhelyei, kell az, hogy képesek legyenek a hőmérsékletüket szabályozni, és így tovább. Tehát önmagában az, hogy a klíma javul egy bizonyos állat számára, az még nem jelenti azt, hogy ő ott meg fog jelenni. A klíma az csak egy a sok tényező közül, amelyik szükséges feltétel lehet ahhoz, hogy esetleg tovább terjedjen. Most a viperák esetében nagyon elszigeteltek a mi populációink, ott, ahol előfordulnak, ott éppenséggel pont fogynak, nem hogy terjednének. Tehát ezt tudjuk, hogy egyre kevesebb van belőlük, egyre kevésbé látjuk őket, komoly programok segítik például a rákosi viperát abban, hogy a korábbi élőhelyeire sikerüljön visszatelepíteni, és ott megmaradjon. És így is még mindig nagyon kis számban fordul elő, ahhoz képest, amit egy korona leírások mondtak. Most a keresztes vipera az Emplénben fordul elő, neki az összeköttetés ennek a populációnak valahogy a Kárpátokkal volt meg, és eddig jutott, nem jutott tovább. Tehát az elmúlt 10 000 évben a keresztes vipera úgy tűnik, hogy nem volt képes az Empléntől keletebbre terjedni, vagy éppenséggel lehet, hogy valamikor volt, de éppen, hogy visszaszorult. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk a Bükkben vagy a Mátrában mondjuk a jégkorszak idején előfordultak-e, mert ugye ez egy hidegkedvelő faj, de minden jel arra utal, hogy valahol csak a Kárpátoknak a magasabb régióiban, vagy hát a Kárpátok belső gyűrűinek magasabb régióiban fordul elő, és ehhez képest tulajdonképpen ez a kelet-magyarországi populáció, ez az Emplénig jutott el, illetve van még egy kisebb populáció, spekuláció, még nem világos, hogy milyen módon kapcsolódik a Zemplénihez, az a Tiszaháton fordul elő, az viszont tényleg síkvidéken fordul elő, de arról a területről úgy szintén nem terjed jelentősen, tehát hogy annyi fordul elő, hogy egy-egy pontról, ahol esetleg korábban még nem látták, azon a környékén előfordul, de jelentős terjedését egyáltalán nem látjuk. Nem is alkalmas a környezet számára, tehát ezek az állatok, a keresztes viper különösen igényes az élőhelyére, tehát ő neki kell az a fajta természetes élőhely, amelyikhez adaptálódott, amelyikhez evolválódott, és ez ezeken a területeken kívül nem nagyon van meg. Tehát a Zemplénből, hogy átjusson ide, ugye a Hernádon kéne átjönnie, azon a völgyön kéne átjönnie, az nem alkalmas a keresztes vipera számára láthatóan. Nem jutott el a Bükkig sem, tehát a Bükkben sem fordul elő.
És ha valaki esetleg otthon megunta, vagy már veszélyesnek tartja a terráriumi állatait, nem akarok ötletet adni, de nem szabadulhat az meg tőle itt?
Valamikor? Ezek az ötletek mindig előkerülnek, hogy esetleg valaki elengedi a megunt viperáját. Nem nagyon tudunk arról, hogy Magyarországon bárki telepített volna, vagy elengedte volna az állatát. Egy-egy példányról tudunk, siklókról, amelyik előfordultak, vagy esetleg megszöktek. Tudni kell azt, hogy a siklók azért sokkal mozgékonyabbak, sokkal nagyobb területeket hajlandóak megtenni, amit ne értsen félre senkit, ez így néhány száz méter, amit mondjuk elvándorolhat onnan, ahova esetleg elengedték. Ilyen előfordul, de ezek a példányok nagyon rövid időn belül elpusztulnak. Tehát nem alkalmas számukra az a hely, ahova elengedik őket, és eltűnnek. Na most egy viperát, hogy miért engedne el valaki a Mátrában viperát? Egyrészt ugye tilos tartani, tehát Magyarországon nem hinném, hogy sok ember tart keresztes viperát terráriumban, ha illegálisan még tart is, és úgy gondolja, hogy megszabadul. Én azt gondolom, hogy akkor is nagyon nagy valószínűséggel ott engedni el, ahol befogta illegálisan, tehát nem azokon a helyeken, ahol nincsen, mert hogy azt azért mindenki tudja, aki ezekkel foglalkozik, hogy elengedhetünk egy állatot valahol más, valahol neki látszólag szerintünk jó, de az az állat nem ismeri ezt a helyet. Tehát erről már korábban is beszéltünk, talán a haragos sikló kapcsán, hogy ezek az állatok megszületésüket követően tanulják meg a környezetüknek azokat a helyeit, búvóhelyektől elkezdve, megfelelő napozóhelyek, stb., ahol tudják az életüket folytatni. Ezt sokszor egyébként felnőtt állatok követésével érik el, ezt a csörgőkígyóknál ezt már kimutatták, ugye fiatal állatok követik a felnőtt csörgőkígyókat a telelőhelyekre, így tanulják meg, hogy hol tudják átvészelni a telet. Na most egy felnőtt kígyót elengedünk, az nagyon nagy valószínűséggel pillanatok alatt megeszi valami ragadozó madár, már csak azért is, mert szerencsétlen kígyó elkezdi keresni a helyét, próbál valahol találni magának egy megfelelő helyet, ahol úgy érzi, hogy megfelelő neki. Szó szerint, mint a mérgezett tegér föl alá rohangálnak az ilyen kígyók a kutatások szerint, de jó eséllyel ezeket elfogja egy ragadozó madár, egy ragadozó emlős, és néhány napon belül gyakorlatilag ezek az állatok elpusztulnak, amelyeket így elengedtek. Úgyhogy ennek az esélye, maga az esélye, hogy valaki elengedi, az közel a nullához, és ha mégiscsak megtörténne valami egész véletlen folytán, akkor annak az esélye, hogy az állat ott életben marad hosszabb távon, az megint közelít a nullához. Úgyhogy nem kell aggódni attól, hogy emberek betelepítenek mérges kígyókat, vagy veszélyes állatokat, itt sokkal inkább arról van szó, hogy ami sokkal valószínűbb, hogy sok ember egyszerűen nem ismeri őket föl pontosan. Szakemberek között is, zoológusok között is vannak, akik összetévesztik őket. Sőt, én tudok olyan esetet, amikor olyan helyen, ahol vipera is előfordul, én magam néztem kockás siklót viperának, egészen addig, amíg végül is a kígyót meg nem fogtam, és akkor világossá vált számomra, hogy ez nem egy vipera, de ha eltűnt volna, az orrom elől nem tudtam volna megfogni, akkor mind a maiig bizonytalan lennék abban, hogy most viperát vagy kockás siklót láttam. Tehát nem olyan könnyű azért ezeket azok számára biztosan megállapítani, akik nem értenek hozzá.
Jó, néhány kérdésem csak kekeckedés volt, és tolmácsoltam azt a komment cunamit, ami rád zúdult a posztodra a mátrai viperákkal kapcsolatban. Jöttek válaszok úgymond autógumi mögött ágaskodó kobráról, meg hasonlókról. Hát akkor most tegyük tisztába a mátrai kígyó helyzetet.
Mátrában vannak kígyók, ugye a siklók is kígyók, ezt azért nagyon sokan nem tudják, hogy nincs ilyen szétválasztás, hogy kígyó vagy sikló. Kétségtelen a viperákat nem hívjuk siklónak, ellenben a siklókat hívjuk kígyónak is. A Mátrában 4 kígyófaj fordul elő, nagyon közönségesek, ebből 2 mindenki jól ismer, az egyik a közönséges vízisikló, a másik pedig az úgy szintén vízben élő kockás sikló. ha valaki a Balatonon nyaral, vagy a Tiszalökön, vagy a Velencei tónál, vagy a Duna mentén, az biztos, hogy találkozik ezzel a két kígyóval, ott vannak a strandok környékén, általában halakat és békákat esznek, teljesen ártalmatlanok, legtöbbször nem is harapnak, ijesztegetni szoktak, de nem harapnak, és az egyetlen fő védekező eszközük, amivel élni szoktak, az egy borzasztó büdösek. Kloákájukból büdös váladékot engednek ki, ami nagyon nehezen lemosható és nagyon kellemetlen szagú. Tehát ők tőlük egyáltalán nem kell félni. Van még két kígyó, amelyiktől úgy szintén egyáltalán nem kell félni, abból az egyik a réssikló. A réssikló az egy kis termetű kígyó, olyan 70-80 centire nő meg, emlékeztet külsőre a viperára. Tehát például ezt a kígyót gyakran tévesztik össze viperával, a hátmintázata is, rajta pontsorok vannak, nem cikcak, mint a viperákon, de ha az ember csak felületesen néz rá, és mondjuk el is tűnik az orra elől, akkor még gondolhatja is azt, hogy hú, talán ez vipera volt. Talán egy kicsit zömökebb is ez a kígyó, mint más kígyók, így jobban emlékeztet formára is a viperákra. A feje egy kicsit kiszélesedik háromszög formára, ez is egy picit emlékezteti a viperákra, plusz a tarkóján van egy jellegzetes mintázat, amit egyébként az osztrák kétfejű sashoz szoktak hasonlítani, innen is egyébként a tudományos neve egy Coronella Austriaca, és ez a mintázat is egy picit emlékeztet a keresztes vipera fejmintázatára. Teljesen ártalmatlan kígyó, pici tűhegyes fogai vannak, ő szokott harapni, tehát ha megfogják, akkor megharapja az embert, és ő csapkod is az ember felé, hogyha sarokba szorítják, és próbál harapni, ilyenkor egy picit fújtat, sziszeg is, és félelmetesnek tűnik, de teljesen ártalmatlan, tehát ha valakit megharap, egy felnőtt embernek még a vér is alig serken neki a bőrén, tehát annyira picik a fogai, ha megfogjuk, akkor lehet, hogy jobban megharap, akkor pici vércseppek a fognyomok mentén kiserkennek az ember bőrén, de ennél nagyobb bajt nem okoznak. Az erdei sikló ennél nagyobb, akár másfél méterre is megnő, nagyjából ugyanezt csinálja, mint a réssikló, hogyha sarokba szorítják, oda kapkod az ember felé, megpróbálja megharapni, ha megfogjuk, megharap bennünket, de általában el is enged azonnal, tehát, hogy nem tartja fogva a kezünket a fogaival, és egy nagyobb erdei siklónál is egy picit olyan, mint hogyha egy málna bokorba beakadtunk volna, vagy egy szeder bokorba, pici fognyomok lesznek a kezünkön, ki fog serkenni a vér, letörölve gyakorlatilag nem is nagyon látszik, hogy megharapott bennünket, tehát ez is teljesen ártalmatlan kígyó. Lánézése egy kicsit félelmetes azok számára, akik nem ismerik őket, mert mondom, másfél méterre is megnőhet, tehát egy elég testes kígyó, de én szerintem nagyon szépek is, és hogyha hagyjuk őket, akkor mennek a dolgukra, eszükbe nincsen velünk foglalkozni, félnek tőlünk, tehát mennének tovább abban a pillanatban, hogy meglátnak bennünket. Pessomint 100 vipera Magyarországon nagyon kevés helyen fordul elő. A Magyar Madártani Egyesület kétéltű hüllővédelmi szakosztályának fajleírásaiban pontosan meg tudjuk nézni, hogy hol találhatók. Ugyanígy ebben a Mátra Múzeumban föltett posztban is mindenki láthatja, hogy hol fordulnak elő Magyarországon viperák, de ezeken a tájakon kívül sehol sem. És a másik az, hogy egyébként ott, ahol viperák vannak, ők maguk sem veszélyesek az emberre, egyetlen egy esetben veszélyesek ránk, ha megfogjuk őket. Véletlen baleset szinte soha nem fordul elő. Egészen pettyes módon egyébként nem olyan rég, egy sziklamászónak sikerült a Zemplénben ráülni egy viperára, és akkor utólag vette észre, hogy elkezdett fájni a combja, hogy hát valami történt, akkor már látta, hogy ott egy vipera, és valóban kezelni kellett, de hát ő maga is leírta, hogy hát ekkora fatális véletlent még életében nem látod, hogy pont egy viperára sikerült ráülnie, egyáltalán nem volt mérges a dolog miatt, és igazából nagyon gyorsan rendbe hozták, semmi baja nem történt a dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezektől az állatoktól nem kell félni.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Babocsai Gergelyt, a Mátra Múzeum munkatársát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. Most irány Afrika. Vojnics András könyvének 32. részéhez értünk. Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában. A felolvasó Szívós Győző.
Március 1. Safi megbetegszik, lábra sem tud állni. Elhalasztjuk a teleki vulkán megmászását. Ennek lelke mélyén mindenki örül. Árpi előző este egy szakkönyvből azt olvasta ki, hogy a tűzhányó körzetében európai ember jó, ha egy napig kibírja. Aki netán tovább maradna, halálfia. Ehhez nem ragaszkodunk. Egész nap vizet szűrünk. Géza meg a septében kialakított konyhában foglalatoskodik. Különböző adalékokkal feljavítja a végletekig megunt konzerveket. A közeli elmóló falu lakói szép, új motoros hajókat kaptak. Norvég segély, arra szánták, hogy ezzel járjanak halászni. Helyette a turistákat fuvarozzák jó pénzért. Minket is átvisznek egy szigetre, amelyről aztán kiderül, hogy valójában félsziget, és nyugodtan oda is sétálhattunk volna. A program fürdés és krokodilok megfigyelése. Eleve nem értettem, hogyan képzelik ezt társaim. A kettő nehezen egyeztethető össze. Igazam is lett. Van itt krokodil elég, de fürödni senkinek nincs kedve. Március 2. Elhatároztuk, hogy ma indulunk, hatörik haszakad. A felszerelés egy részét és az ivóvizet csónakkal küldjük a Rudovtó déli sarkában elképzelt táborhelyünkig. Mi magunk két Toyotába addig küszködünk a part mentén déli irányba, amíg egyáltalán haladni lehet. Majd amikor már nincs tovább, kirakodunk. Misi és Zéger professzor visszaviszi a kocsikat, mi pedig a helyi vezetővel, Williams-el nekivágunk a végtelennek tűnő lávamezőnek. A Rudolf-tó mintegy 180 mérföld hosszú és 35 mérföld széles, ott, ahol a legszélesebb. A hosszú, keskeny tó déli részén emelkedik ki a vízből a déli sziget, amely mostani helyünkről is jól látszik. Vivian Fuchs, Antarktisz kutató két társával, Dysonnal és Martinnal 1935-ben vezetett expedíciót a tóhoz. Dyson és Martin vászoncsónakban próbált a szigetre eljutni, de mindketten örökre eltűntek. Adamson 1955-ben egy öt lóerős motoros hajóval kelt át a tavon. Sikerült egy viszonylag szélcsendes időpontban eljutnia a déli szigetig. Nem sokkal azután, hogy kikötöttek, már megint olyan heves orkántombolt, hogy ha a vízen éri, ő is bizonyára elpusztul. A szigetet bizarr formákba merevedett láva folyamok építik fel. A kialudt vulkánoknak világosan kirajzolódik a krátere. A gyérnövényzet javarésze tömjénfából és kólafából áll. Szanaszét levetett kígyóbőrök evernek, főleg a csíkos homoki kígyóból és az ureusz kígyóból él itt töménytelen. Egy kőrakás alól rozsdás, szardíniás és húskonzervdobozok kerültek elő. Adamson megtalálta Dyson és Martin egykori táborát. Előkerült egy 4 gallonos benzines kanna és egy piros autótömlő is. Ezek is az 1935-ös expedícióból származtak. Ennyi emlék maradt meg a két ember útjáról. Meg az a vászondarab és az az elsodort evező, amelyet harmadik társuk Fuchs fedezett fel. Rohamosan sötétedik. Egyre nehezebb a gyaloglás. Botorkálunk a bokatörő sziklák között. És folyton szomjasak vagyunk. Ha a pihenés közben leülünk egy fekete lávakőre, mintha forró tűzhelyre telepednénk. Késő éjjel irányt változtatunk, és a tópartig gyalogolunk. Abban reménykedünk, hogy ott kevesebb a mérges kígyó meg a skorpió. Tudva levő, hogy ezekből éjszaka a sziklák között milliónyi mászkál. Leterítjük az izolírokat, és aludnánk is, ha nem verne fel egy váratlan zápor. Komikus helyzet. Itt, ahol évekig nem esik, most óriási vízcseppek potyognak, s ha földet érve nyomban el is párolognak, ahhoz éppen elég a hideg zuhany, hogy elvigye az álmunkat. Az egész expedíció felháborodottan tiltakozik, de bármilyen hangosak is vagyunk, nem hallik az égbe. Március 3. Kora hajnalban folytatjuk az utat. Menetelünk és menetelünk. A napsugarai égetnek, vízünk elfogyott, teljesen kiszáradunk. Délben megint a tóparton igyekszünk enyhülést találni. Vezetőnk sem hajlandó tovább gyalogolni. Délidőben ez kész öngyilkosság. Délután, éppen amikor felkerekedünk, két csónak tűnik fel a vizen. A mi szállító hajóink. Integetünk, mire a már közeli táborhelyen kirakják a holminkat, és visszajönnek értünk. úgy 3 kilométert spóroltunk meg. Itt ez rengeteg. A kis öböl enyhén emelkedő partját finomra mosott lávahomok fedi. A víztől úgy 80-100 méterre sziklák emelkednek. Előttük egyetlen csenevészfa, egy akácia. Ennek a tövében állítjuk fel a tábort. Mindenki megkapja maga 20 liter vizét. A műanyag kannákat beássuk a parti homokba, úgy, hogy a tó hűtse, de a hullámzás lehetőleg ne vigye el. A teleki túra hátra levő napjaira ennyi vízünk lesz. Úgy osztjuk be, ahogy tudjuk. Most még soknak tűnik, iszunk is jókat a hűvös és jó ízű forrásvízből. Igyekszünk valami elfogadható szálláshelyet találni. Jancsival felállítjuk a kis kereksátramat. Megcsinálni sokkal nehezebb volt, mint leírva tűnik. A szakirodalom szerint a Rudolf-tó déli részén egyszerűen képtelenség sátrat verni. A sátrak vagy szétszakadnak, vagy elrepülnek. Nekünk sikerült. Büszkék is vagyunk nagyon. Igaz, furcsa táncot jár, a rugalmas üvegszálas rudak pattanásig feszülnek, úgy hajlanak, néha az egész sátor a földre lapul, mint egy fazékfedő. De a helyén marad. A parton a nedves homokban apró ízelt lábúak szaladgálnak. Éjszaka biztosan még több jön elő. Elások hát 2 talajcsapda sorozatot közvetlen a part mentén, meg feljebb a sziklák tövében. Konkurenciám is akad. Varjak. Meg Isten tudja, honnét előkerült szamarak érdeklődnek a munkám, vagy talán a poharak tartalma iránt. A szamarakat ádás csatakiáltásokkal elűzzük, a varjak ellen nincs orvosság. Árpi 5 percenként jelenti az aktuális hőmérsékletet, ettől még inkább melegünk lesz. Késő este már nagyon hűvös van, úgy 37 Celsius fok. A forró szél ekkor sem enyhül, sőt... Megpróbálunk aludni, de nem sok sikerrel. Ha behúzzuk a sátor ajtaját, megfulladunk a hőségtől, ha nem, megtelik homokkal. A kint szanaszét heverő társaink szerencsésebb helyzetben vannak. Felettük elvágtat a porvihar, viszont minden holmiukat össze kell kötözni, vagy nagy sziklákkal rögzíteni, különben a szél felragadja. Nem csak a kisebb és könnyebb tárgyak, hanem a székek és az asztalok is elrepülnek, ha nem terheljük le őket. Március 4. Felderítem a környéket. A parton iszonyatos nagyságú krokodilok sütkéreznek. Van köztük jó néhány 5 méteres bestia. Megközelíteni nem egyszerű őket, nagyon óvatosak. Mi is. Mielőtt fürödnénk, egyébként is csak térdig merészkedünk a vízbe, kövekkel bombázzuk az öblöt, remélve, hogy az nem tetszik a közelben ólálkodó ragadozóknak, és nem fognak felénk úszni. Furcsa érzés úgy fürödni, hogy hatalmas krokodilfejek vigyázzák mozdulatainkat.
Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 32. részét Szívos Győző olvasta fel. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Maradjanak továbbra is rádiónk hullámhosszain. Tikovics Ernőt hallották.